estét kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk Szót adásában sorozatban foglalkozunk az amerikai elnökválasztás kampányával, esélyeivel. Most már egyre közelebb kerül a választás napja, és már javában folyik gyakorlatilag a szavazás. Ma este olyan vendégünk van, aki már 3 hónappal ezelőtt ezt-azt megsatszolt, hogy ne mondjam jósolt, Rónatas Ákos jelentkezett be Kaliforniából, San Diegóból, és akkor beszélgettünk, amikor a George Floyd gyilkosság után hát elindultak az utcai, nem tudom minek nevezzem, nagyon feszült volt a hangulat, és akkor te azt mondtad, hogy hát ez így fog menni ebben a kampányban, és meghatározza az idei választást. Hogy telt az elmúlt 3 hónap? Valóban ez történt?
Hát igen is, meg nem is. Tehát nagyon sok minden történt ez alatt a 3 hónap alatt, de természetesen elsősorban a pandémia dominálta itt a helyzetet, és hát ez a pandémia gyakorlatilag leamortizálta Trump elnöknek a esélyeit. Eközben azonban természetesen a zavargások tovább folytatódtak és folytatódnak, jobboldali paramilitarista csapatok próbálták meg elrabolni a michigani kormányzónőt. Tehát a felszín alatt nagyon nagy a feszültség. A tüntetések azok most egy kicsit lecsendesültek, de hát én nagyon tartok attól, hogyha november 3-a után itt el fognak megint szabadulni az indulatok.
A te félelmeidnek az egyik alapja, gondolom, az, amit maga Trump elnök nyilatkozott, hogy is fogalmazott néhány hete, hogy megvan rá az esélye annak, hogy a választások nem lesznek tiszták. Ebből mindenki arra következtetett, hogy nem fogja elismerni a választási vereségét.
Igen, erre nagyon nagy esély van, és hát szóval azt kell látni, hogy a republikánusoknak tulajdonképpen ez az utolsó esélyük a túlélésre. Ők a népességnek egy egyre csökkenő százalékát képviselik, és tulajdonképpen az, hogy ők, hát ugye azt tudjuk, hogy Trump elnököt a szavazatok kisebbségével választották meg, azt is tudjuk, hogy a szenátus, amelyik republikánus kézben van, az körülbelül egy olyan 15 millió emberrel kevesebbet képvisel. Tehát a republikánusok körülbelül 15 millió emberrel kevesebbet képviselnek, mint a demokraták, akik kisebbségben vannak. Az alsóházban is aránytalan a helyzet, dacára annak, hogy a demokraták vannak többségben. Tulajdonképpen még nagyobb többséget kellene, hogy élvezzenek ott. Tehát van egy demográfiai változás, ami megindult, ezt lehet 10, 20, 30, 40 évre visszavezetni, ahol gyakorlatilag a republikánus szavazók magja az a fehér, idős, férfi, kevésbé tanult férfiak, akiknek a száma fokozatosan csökken, a bevándorlás, a iskolai végzettség növekedése, a fiataloknak a megjelenése a politikában. Ezek mind-mind csökkentik a republikánusoknak a szavazó bázisát, és tulajdonképpen az életükért küzdenek most. És hát Trump pedig szintén a saját életért küzd, nem csak abból a szempontból, hogy a republikánusoknak valószínűleg, hogyha ezt elveszítik ezt a választást, akkor nagyon sokáig nagyon nehéz lesz visszakerülniük a hatalomba, hanem azért is, mert Trump elnöknek magának is nagyon komoly személyes következményeikkel kell majd szembenéznie a választások után, hogyha ő ezt elveszíti.
Arra utalsz, hogy két hete a New York Times közzétett az adócsalására, adókerülésére vonatkozó tényfeltáró anyagát. Én azt feltételezem, hogy ez csak egy kezdet, vagy nem tudom, várom még, hogy előjöjjön ez az.
Igen, hát itt nagyon sok réteg van, tehát igazad, tehát ez egy fontos dolog, tehát ebből az adó dokumentumokból nem csak az derült ki, hogy ő csalt, mert elképzelhető, hogy nem csalt, hanem az, hogy gazdaság, tehát anyagilag nagyon rosszul áll, és hatalmas adósságai vannak, hatalmas veszteségei vannak, és hát ez csak az egyik része a dolognak. A másik része az az, hogy különböző peres eljárások indultak ellene, több száz ilyen eljárás van, de ezek közül több tucatnyi nagyon komoly téttel rendelkező ügy is van, és hát itt a pénzmosástól a nemi zaklatásig mindenféle ügyek vannak. És hát ő neki ugye idáig mindig az volt tehát ő azért tudott idáig mindig túlélni, mert egy hatalmas ügyvédi csapatot tudott fizetni és mozgatni, és hát hogyha ő elveszíti a pénzügyi eszközeit ehhez, akkor még nehezebb lesz neki ebből kimásznia.
Mi az esélye, vagy milyen következményei lehetnek annak, hogyha ő nem ismeri el a választási vereségét?
Szóval ez egy nagyon érdekes, mi történhet, ugye? Tehát itt ugye az egyik furcsa, tehát az egyik nagy változás 2020-ban az az, hogy nagyon megemelkedik a levélben való szavazásoknak a száma. Tehát valószínűleg az fog történni, hogy november 3-án még nem fogjuk tudni a végső eredményeket. Na most a levélbeli szavazásnál az a probléma, hogy viszonylag magas a valóban az érvénytelenített szavazatoknak a száma. Ennek az egyik oka az, hogy a szavazatokat aláírással kell hitelesíteni, és az aláírásoknak a hitelesítés az egy nagyon nehéz dolog. A másik az, hogy ugye a postán időben meg kell érkezniük ezeknek a leveleknek, és Trump elnök mindent elkövetett annak érdekében, hogy a postát lebénítsa. És hát emellett van még 100 más dolog is, amikor az ember bemegy személyesen egy választó helyre, tehát egy választó terembe, akkor ott segítséget kap abban, hogy hogyan kell helyesen kitölteni a választási papírokat, megfelelő tollat kap, hogyha elrontja, akkor kap egy másikat. Ugye mindez ez nem áll rendelkezésre a levélbeli szavazásnak. Tehát a levélbeli szavazásnak lesznek problémák. A második dolog az, hogy azt tudjuk, hogy a demokraták sokkal nagyobb százalékban szavaznak levélben, mint a republikánusok. Tehát gyakorlatilag azt várja mindenki, hogy november 3-án könnyen lehet az, hogy a számok azt fogják mutatni, hogy a republikánusok vagy a Trump elnök győzött, vagy legalábbis ő áll jobban, mert azok a számok, azok a személyes szavazásokat fogják elsősorban reflektálni, és ahogy dolgozzák fel a levélbeli szavazásokat, úgy fog eltolódni a demokraták irányába az eredmény. Na most vannak olyan államok, ahol a levélbeli szavazatokat csak november 3-a után kezdik feldolgozni, és vannak olyanok, ahol folyamatosan dolgozzák fel. Ez második kategóriába tartozik Texas és Florida. Ez két csatatér állam, hogyha Texasban és Floridában győznek a demokraták, akkor gyakorlatilag vége van a választásoknak, akkor megvan a győztes, és akkor nagyon-nagyon nehéz lesz Trumpnak bármiféle manővereket csinálnia. Ez azonban nem nagyon valószínű, mert a texasi és a floridai szavazatok is eléggé közel lesznek egymáshoz, tehát nem valószínű, hogy lesz egy végső eredmény Texasban vagy és Floridában, és akkor be fog indulni egy nagyon-nagyon csúnya folyamat, amire már mind a két fél rákészült, tehát itt több tucat ügyvéd áll készenlétben, illetve már több, kb. 200 perindítás már megtörtént különböző választási szabályokkal kapcsolatban, és akkor azt láthatjuk novemberben, hogy a republikánusok minden egyes levél szavazatot megpróbálnak érvényteleníteni, az aláírásokat bebizonyítani, hogy ez nem stimmel, és eközben megpróbálják használni a bíróságokat arra, hogy különböző rendellenességek, vagy különböző egyéb ügyekben bepereljék, és előnyhöz jussanak. Na most december 8-áig kell minden államnak megnevezni az állami elektorokat. Ha addig nincs eredmény, akkor az állami törvényhozásnak kell kijelölni az elektorokat. Na most van egy sor állam, ahol Biden nyerésre áll, ide tartozik Minnesota, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, North Carolina, ezek csatatér államoknak számítottak. Itt a törvényhozás republikánus. Tehát könnyen lehet, hogy a republikánus törvényhozás úgy dönt, hogy noha valójában a Biden győzött, az rendellenességek miatt ők csak a republikánus szavazatokat fogják elfogadni, vagy azoknak a többséget, nagyobb százalékban fogadják el, és azt fogják mondani, hogy republikánus elektorokat kell küldeni. Akkor a következő dolog az, hogy az elektoroknak a listáját a kormányzónak kell beadnia, Washingtonnak. Ezekben az összes államokban a kormányzó az viszont demokrata. Tehát könnyen lehet, hogy a demokrata kormányzó ezt megtagadja. Úgyhogy akkor természetesen megint minden megy a bíróságok elé. A másik lehetőség az, nincsen az elektor, hogy az elektori kollégium az december 14-én ül össze. Most egyik lehetőség az, hogy lesznek államok, ahol a számolás még nem fejeződött be, ahol különböző okoknál fogva az elektorok nem lettek kijelölve. Akkor a következő kérdés az, hogy hogyan dönt ez az elektori kollégium. Hány elektorra van szüksége ahhoz, hogy valakit megválaszolnak? Szükség van-e 270-re, ugye 538 elektor van, 270 az a többség, vagy pedig csak a tényleges elektorok, a jellemű elektoroknak a fegyem. Ugye ez megint egy olyan jogi kérdés, ahol a dolgok egészen a legfelső bíróságig mehetnek fel. És mindezek, na most, hogyha nincsen eredmény, az elektori kollégium nem döntött el, nem tud döntést hozni, akkor a kongresszus elé kerül a döntés. És a kongresszust az január 3-ával lépnek a kongresszus új, tehát megválasztott tagjai az alsó és a felsőházba, és 6-án ülnek össze, és akkor el kell dönteniük azt, hogy ki nyerte meg az elnökválasztást. Itt a szabály az, hogy ha egy alsóházi képviselő és egy szenátor panaszt nyújt be az elnökválasztással kapcsolatban, akkor az alsóháznak és a felsőháznak külön-külön el kell döntenie, hogy ezek a panaszok, ezek jogosak-e. Na most, amikor 2000-ben, illetve 2001 januárjában a George W. Bush-t ugye megválasztott a legfelső bíróság döntése, miközben ugye Floridában még számolták a szavazatokat, akkor az alsóház egyikban több demokrata képviselő beterjesztette egy ilyen panaszt, de a felsőház, de a szenátorok közül senki nem csatlakozott ehhez, és így Bush lett az elnök. Na most, hogyha ez egy egészen más, tehát 20 évvel ezelőtt ez egy más világ volt, most minden valószínűség szerint lesznek olyan szenátorok, akik csatlakoznak az alsóházbeli képviselők panaszához, és akkor megint nem tudjuk, hogy mi lesz, mert nem tudjuk, hogy hogyan kell eljárni a szenátusnak és az alsóháznak, és hogyha nem tudnak megegyezni, akkor, ami akkor valószínű, hogyha a szenátus republikánus kézben marad, erre most nincsen nagy esély, de könnyen lehet, akkor jön a következő lépés, és a következő lépés az az, hogy az alsóház szavaz, de ott úgy szavaz az alsóház, hogy minden államnak egy szavazata van. Hogyha ide kerül a dolog, akkor Trump nyer, mert 26 állam, tehát 26 állami delegátusa van a republikánusoknak, és 23-24 a demokratáknak. Tehát itt egy nagyon-nagyon komplikált és nagyon-nagyon nehéz két hónapnak nézünk szerintem elébe, és eközben valószínűleg a utcán is nagyok lesznek a zavargások. Tehát én nagyon félek attól, hogy a jobboldali, a szélső jobboldali felfegyverzett milicisták meg fognak jelenni, és hát nagyon sok a fegyver, nagyon sok az erőszak, nagyon sok a felhalmozott frusztráció. Úgyhogy november 3-án nem hiszem, hogy még fogjuk tudni, hogy ez a dolog pontosan hogyan végződik.
És mi történik az Egyesült Államokban ez alatt a 2-3 hónap alatt? Világjárvány van. Egy csomó olyasmi van, amit nem tűrt halasztást.
Így van. Hát nagyon-nagyon sok minden. Ugye gazdasági recesszió van, járvány van, és hát emellett ugye vannak további problémák. Most például azt látjuk, hogy a fehérház teljes pánikban hoz rettenetesen mennyiségű szabályt, amit még utolsó percben megpróbál átnyomni, mert érzi azt, hogy lehet, hogy ez az utolsó lehetőség arra, hogy ezeket megtegye, és itt például egy csomó környezetvédelemmel kapcsolatos szabályt volt fel. Ezek szerencsére nem visszafordíthatatlan, de minden esetre itt a következő két hónapban pánikszerű akciók lesznek. De most még érdekes, érdemes még arról is egy kicsit beszélni, hogy mi van akkor, hogyha a Biden megválasztják, végül is, hogy akkor mi a következő lépés. És ezt azért érdemes végig gondolni, és beszélni erről egy kicsit, mert ebből látszik az, hogy a republikánusok miért vannak olyan szörnyű pánikban. Ugye az egyik dolog, amit a demokraták megtehetnek, és valószínűleg meg fognak csinálni, az, hogy állami státuszt adnak Puerto Rico-nak és Washingtonnak. Most ezzel gyakorlatilag 4 további demokrata szenátort kapnak, és azt hiszem 6 demokrata alsóházi képviselőt. Most ezek után nagyon-nagyon nehéz lesz a szenátust a republikánusoknak visszaszerezniük, és közben az alsóházban a különböző demográfiai folyamatok miatt már elveszítették a hatalmat. További lépés, amit arról sok szó esik, hogy a legfelsőbb bíróságot ki bővítik. Ezt meg lehet tenni, hogyha a felsőház, az alsóház és a fehérház, ez mind demokrata kézben van, akkor keresztül tudják nyomni azt, hogy kineveznek még 3 további, de azt mondják, hogy nem 9, hanem 12 a legfelsőbb bíróságnak a teljes létszáma. Másik lehetőség az, hogy bevezetik azt, hogy mondjuk 30 évig lehet valaki csak legfelsőbb bíró, ez egy másik módja annak, hogy új helyekhez jussanak, ez kilőné Clarence Thomas-t, aki most 30 éve van ott. Igaz, hogy kilőné Breyer bírót is, aki az ő emberük, de hát azt a saját emberre, vagy fiatal emberre ki tudják cserélni. Tehát a legfelsőbb bírósággal kapcsolatos szabályokat meg tudják változtatni azért, hogy a jelenlegi helyzetet korrigálják, ugye az, hogy Trumpnak 3 legfelsőbb bírót sikerült kineveznie. A republikánusok hatalomban maradásának az egyik kulcsa az volt, hogy ők egy sor olyan törvényt tudtak meghozni, amivel egy csomó ember ki tudtak zárni a szavazásból. Ezeket a törvényeket, egy erős demokrata győzelem meg tudja semmisíteni, és minden tágítása a szavazati jognak az a demokratákat segíti. Tehát, hogyha a demokraták győznek, és most úgy néz ki, hogy győzni fognak, és úgy néz ki, hogy egy nagyon komoly győzelem lesz, tehát nem csak hogy a szenátust is meg tudják kaparintani, és talán nem csak egy vagy két szavazati többséggel, hanem talán még többel is, akkor itt ők olyan döntéseket tudnak hozni hosszú távra, ami a republikánusokat egy évtizedre ki tudja szorítani a hatalomba.
És ez jó volna? És milyen hatással van ez az amerikai életre, hogy ennyire billeg az egyensúly?
Nagyon rossz hatással van, és hát ez természetesen nagyon... Tehát ugye Trump elnök egy szimptoma, és Trump elnök mögött van egy kisebbség, de egy nagyon-nagyon kohézív és nagyon erős kisebbség, amelyik ennek a több évtizedes folyamatnak, aminek része a globalizáció, része az ország színesedése, része az a posztindustriális gazdaságra való átmenet. Tehát egy nagyon-nagyon komplex társadalmi fejlődésnek ezek az emberek a kárvallottjai. és hát ők nagyon lenni ezzel, hogyha a dolog úgy történik, ahogy ezt most leírtam, és hát ezt ők nem, tehát elkeseredett embereknek a milliói az mindig recept a katasztrofára. Tehát valamit kell tenni annak érdekében, hogy ezeknek az embereknek legalábbis egy részét meg a panaszait és a valós problémáit az ország orvosolja.
Most hallgattam egy interjút Ann Applebaummal, aki azt mondta, hogy a kelet-közép-európai politikát a ressentiment, a bosszú határozza meg, de így, ahogy mondod, hát attól tartok, hogy az Amerikára is épp olyan jellemző ez a leírás.
Így van, de hát ez a bosszú, ez egy, tehát ez a történelmi folyamatok veszteseinek a kétségbeesése. És hát ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, mert itt vannak emberek, akik, tehát ugye az ember felnő egy bizonyos értékrenddel, felnő egy bizonyos életstílussal, és hogyha azt látja, hogy ez eltűnik, és háttérbe szorul, akkor a saját identitását látja veszélyben, és hát ez egy nagyon súlyos dolog. De van egy csomó dolog, amit meg kell csinálni, és ami szerintem végső soron ezeknek az embereknek is, vagy legalábbis a többségüknek jót fog tenni. Ugye itt legalább három nagy ügy van, amihez nagyon gyorsan hozzá kell kezdeni. Az egyik a Amerikában az egészségügy kérdése, tehát az amerikai egészségügy az még mindig nagyon. Most a COVID ez csak felerősítette, de az Obamacare-rel ugyan létrejött egy szélesebb egészségügyi biztosítás, de ez a biztosítási rendszer, és nagyon drága, másfelől pedig Trump elnök mindent megtett azért, hogy ezt aláássa, és harmadfelől nem volt tökéletes. Tehát itt ezt a dolgot meg kell oldani. Ez egyébként az egyik legerősebb politikai kártyája a demokratáknak. A második dolog az a klímakrízis. És hát a klímakrízis, az tényleg utolsó órákban vagyunk itt most már. És ami ez a négy év, amit itt a Trump elpocsékolt, ez borzasztó károkat okozott, és hogyha őt most véletlenül újra választanák, akkor gyakorlatilag lehúzhatjuk a rólót a klíma változással kapcsolatban, és fel kell készülnünk a lehető legrosszabbakra. És a harmadik dolog az egyenlőtlenségeknek a kérdése, ami rettenetesen megnőtt 80-as évek eleje óta Amerikában folyamatosan nő az egyenlőtlenség. Ennek több aspektusa van. Az egyik aspektusa az egy egyszerű gazdasági aspektus, jelesül az, hogy ahhoz, hogy egy fogyasztói gazdaság működjön, ahhoz fizetőképes keresletre van szükség. Tehát arra van szükség, hogy az emberek meg tudják vásárolni azokat a dolgokat, amiket a gazdaság megtermel, és ez jelenleg ugye elsősorban hitelekből fedezi a lakosság, de ugye a hitelek azokat vissza kell fizetni, ez nem működik hosszú távon. Ez egy komplex dolog, de minden esetre amellett, gazdasági érvek is szólnak amellett, hogy egy sokkal erősebben újraosztó adórendszert és jóléti rendszert hozzanak létre Amerikában, és hát ezek lesznek majd a nagy politikai viták, hogy ezt pontosan hogyan kell megcsinálni.
Mennyire van erre elszánva Biden, aki az utóbbi hetekben kemény erőfeszítéseket tett azért, hogy lemossa magáról a szocialista és baloldali jelzőt is kicsit távolodjon. Az őt egyébként nem túl lelkesen, de becsületesen támogató Sanders-től.
Hát én azt hiszem, hogy ez a szocialistázás, ez egy butaság, illetve vagy butaság, vagy pedig politikai stratégia.
Kampány.
Szocializmusról szó nincsen. Itt még a Sanders esetében is a szocializmus az Dániát jelenti, vagy Svédországot, tehát akit a Szovjetunió van, meg a magyar, tudom én, 90-es évek előtti Magyarországgal próbálja ezt összefüggésbe hozni, az vagy nem érti, hogy mi történik Amerikában, vagy pedig propagandát űz. Hát itt nagyon komoly problémákat kell megoldani a szegénységgel és a társadalmi biztosítással kapcsolatban. És hát ezeknek egy nagy része technikai probléma, de természetesen az ideológia az mindig be van vetve, mert vannak érdekek, amik ugye ezzel nem mennek, és hát amikor nincsenek érvek, tehát nincsen technikai meg alternatívák, akkor ideológiai gondolkozás van. A republikánusoknak 10 éve nem sikerült összehozniuk egy alternatívát az egészségügyben például, ami egyszerűen azért van, mert nincsen. Tehát egyetlen alternatívája van az Obamacare-nek, ami egyébként eredetileg egy republikánus megoldás volt, amit Mitt Romney annak idején, mint Massachusetts kormányzója vezetett be, és a konzervatív think tankek alakították ki ennek az alapját. Ez van, és vagy pedig az egy fizetős központosított rendszer. Tehát itt az van, hogy valahogy vissza kellene térni a praktikus technikai problémákhoz. Na most itt van egy másik dolog is, az, hogy az embereknek nagyon elegük lett a szakértőkből, a szakemberekből, akik elmondják a tutit és elmondják az okosat, és hát ez egy politikai problémával nőtte ki magát, ami most itt például a pandémia kapcsán is egészen világos. Tehát, olyan sokszor történt az, hogy politikai kérdéseket technokrata kérdésekké próbáltak átalakítani olyankor, amikor ez nem volt helyes, vagy nem volt helyén való, hogy mostanra már senki se hisz abban, hogy erről racionálisan lehet vitatkozni. És hát azt látható, hogy például Trumpnak az egyik nagy tábora azok az emberek, akik iskolázott, okoskodó, tojásfejű emberekkel szemben éreznek, vagy tehát azok ellen lázadnak, és akik nem hajlandóak elfogadni azt, hogy itt egy okos elit döntse el azt, hogy az életük hogyan folyjon. És hát ez egy nagyon nehéz politikai probléma lesz a Bidennek is, mert ez nem csak a Trump követőit fertőzte meg, ez az antielitista, antiracionalista, tudományellenes gondolkodás, hanem ez ennek nagyon mély kulturális gyökerei.
Szóval ezzel azt akarod mondani, hogy a leszámolás és diszkrimináció alapú politikai taktikát leváltani egy ilyen diskurzív, érvelő, szakértő politikával kicsi esélye van, és nem is fog ebbe belevágni, vagy nagyon nehezen tud ebbe belevágni, bárki is jön a Biden.
Nagyon nehéz. Bárki jön, nagyon-nagyon nehéz lesz ezt a váltást meghozni.
Sokat beszéltünk arról, hogy hogyan zajlanak ezek a belső folyamatok Amerikában, és annak ellenére, hogy ez a két hónap, amit előrevetítesz, mindaddig, amíg beiktatják az Egyesült Államok következő elnökét, feszült lesz, de gondolom megvannak azért a jogi mechanizmusok, amelyek a működés képesség szintjén tartják az országot. Ha csak valóban ez a legrosszabb forgatókönyv, ez a polgárháborús forgatókönyv be nem következik. De mi lesz Amerika nemzetközi szerepvállalásával? Ugye itt Kelet-Európában egy csomó ok miatt, például a NATO miatt, hát visszafojtott lélegzettel nézzük, hogy mi történik.
Hát, hogyha Biden kerül hatalomra, akkor valószínűleg Amerika megpróbál visszaevezni abba a szerepbe, ami Obama alatt játszott. Megpróbálja visszakapni a szövetségeseinek a bizalmát, megpróbál deeszkalálni a konfliktusokat Kínával, valószínűleg keményebben fog föllépni Oroszországgal szemben, és valószínűleg a Orbán Viktor és által képviselt autokráciákkal szemben is. Tehát én azt hiszem, hogy Bidennel vissza fog jönni az a... Ugye van itt egy másik... Van itt egy olyan probléma is, hogy Trump gyakorlatilag szétverte az amerikai közigazgatást. És ez sehol nem látszik olyan jó, mint a külpolitikai establishmentben, ahol elzavart és elüldözött nagyon-nagyon sok szakembert és hozzáértő embert. Na most valószínűleg Biden ezt vissza fogja építeni ezt a szakbürokráciát. És ez a szakbürokrácia, ennek van egy, tehát megpróbálja majd valószínűleg folytatni azt a politikát, amit az Obama elnöksége alatt folytatott. Én nagyon óvatos lennék Orbán Viktor helyében a Trump elnökkel való, tehát a Trump elnök támogatásában. Ez szerintem egy nagyon hibás dolog, mert külföldi államférfiak ne próbáljanak beleszólni a választásokban, úgyhogy ha esetleg hogyha rossz helyre állnak, akkor egyfelől ugye saját országuk kapcsolatát kockáztatják, másfelől pedig, hogyha nyerne a Trump, akkor is továbbra is egy hatalmas, tehát a másik oldalon hatalmas. Tehát egy csomó ellenséget szereznek egy maguknak. Ez szerint én azt hiszem, hogy én nem hiszem, hogy Amerika olyan sokat fog tudni tenni annak érdekében, hogy Kelet-Európában a demokratikus jogok visszaálljanak, vagy hogy valamilyen módon reparálja azt, amit az autokrácia lerombolt, de biztos, hogy jobb lesz a demokráciának akkor, az közép-kelet-európai demokráciának akkor, hogyha Biden nyer.
A New York Times között szintén egy tényfeltáró anyagot erről, hogy működtek a nemzetközi lobby csoportok a Trump érában. Nevesül, hogy Trump szállodáiban tulajdonképpen egy adott összegű beugróért lehetett időt, befolyást vásárolni. Érdekes módon magyar érintettet nem emelt ki a New York Times, románt viszont az adóta börtönbe került Liviu Dragneát igen. És annak idején, amikor a Trump beiktatási ceremóniája volt, akkor a román-magyar térféle mindenki azt mondta, hogy hát hiába van jóba Orbán Viktor. Donald Trumpon mégiscsak a szociáldemokrata Liviu Dragnea volt ott a beiktatási ceremónián. És már kiderült, hogy nem történt más, mint az, hogy vásároltak egy vacsoraasztalt, és ott fotóztak, ahol érték, megadott összegért, mint a szovátai kitömött medve mellett a turisták. Körülbelül az történt.
Igen, szóval ezek a dolgok, ezek valószínűleg, hogyha Trump veszi, ezek a dolgok valószínűleg elő fognak kerülni, mert az egyik tehát nagyon nehéz lesz a Trumpot a hivatalában elkövetett dolgok miatt bíróság elé állítani, de ez azon kevés dolgok közé tartozik, amelyik ugye a alkotmányt sérti, és itt könnyen lehet, hogy itt őt bíróság elé, büntető eljárás elé fogják állítani, ahol mindez elő fog jönni, hogy kik fizettek neki, hogy az ő szervezete milyen külföldi pénzeket kapott. Ezeket lehet, hogy elő fogják hozni. El tudom azt is képzelni, hogy a Biden azt fogja mondani, hogy politikailag jobb, hogyha ebbe ő nem megy bele, de erre van egy jó esély.
Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a nyár elején, amikor a George Floyd gyilkosság után megkezdődtek az utcai összecsapások, akkor milyennek tűnt a mostani választási kampány. Zárjuk le ezzel a mozgalmakra vonatkozó kérdéssel a mai mérleget. Érdekes módon nem csak ezek a jogvédő mozgalmak, elsősorban a Black Lives Matter jutott meghatározó szerephez, hanem megjelent egy csomó már a Európában is befolyással bíró csoportosulás, a legtitokzatosabb és a legijesztőbb ez a QAnon. Jól lejtem?
Igen.
Szerinted miért vált ilyen fontossá? Valóban nagyon fontosak ezek a kezdeményezések, és egyáltalán mik ezek? Például ez a QAnon, ez az összeesküvés elmélettel operáló, jelentős közösségi média jelenléttel bíró valami.
Szóval az egyik dolog, amit látunk, tehát nagyon, nagyon mobilizálódott a világ, és hát Amerika, én ezt látom jobban, tehát mind a két oldalon, tehát a jobb oldalon is, de hát a bal oldalon is, és ezt látom, a diákjaim is hihetetlenül aktívak lettek, én 30 éve tanítok, és én még soha ennyire politikailag izgatottnak, energikusnak nem láttam a diákjaimat. Tehát mobilizálódott a társadalom mind a két oldalon, és természetesen a legszélsőségesebb bekapják a legtöbb figyelmet. De hát ez tényleg egy általános dolog. A QAnon az egy, tehát azt gondolom a hallgatók nagyon jól tudják, vagy tudják, hogy ez egy összeesküvés elmélet, és a legelképesztőbb dolgokat
a világot egy pedofil hálózat tagjai irányítják, akiket mi politikusnak látunk, de tulajdonképpen gyerekeket bántalmazó szexuális ragadozók, és az egész politikai rendszer célja, hogy őket kielégítsék. Azt hiszem, így lehet a legjobban meghatározni.
Igen, de ebben hollywoodi színészek is szerepelnek, mint Tom Hanks és mások, tehát ez nem csak politikusokra terjed ki. Az egész egy teljes őrület, és egy teljes elmebaj. Én azt hiszem, hogy ez annak a szimptomája, annak a problémának, hogy a politika változik nagyon-nagyon gyorsan. Mi egy évszázadon keresztül egy olyan politikai világban nőttünk fel, ahol a politikát a pártok csinálták. És ezek a pártok kanalizálták a különböző politikai, csatornázták be a különböző politikai nézeteltéréseket, és transformálták át politikai vitává, meg politikai intézmények által eldönthető kérdésekké. Most ez esik szét, a politikai pártok elveszítették ezt a képességüket, hogy ezt mederbe tartsák, és a társadalmi médiákon és a különböző egyéb újonnan megjelenő eszközökön keresztül most már mindenki beléphet ebbe a politikai térbe, mondhatja a saját mondókáját, és hogyha és ebben a intézményileg nem kontrollált vagy nem szabályozott térben mindig a legszélsőségesebb és a legszenzációhajhászabb mondandók azok, amik a legnagyobb figyelmet kapják, és amik a legtöbb emberhez jutnak el. Most ébredt fel a közösségi médiának ugye a nagyjai, a Facebook, a YouTube, a Twitter, hogy itt valamit muszáj csinálni, tehát valamilyen módon ezt szabályozni kell. És hát ez egy nagyon komplikált és nehéz dolog. De én azt hiszem, hogy egy új politikai világba kerültünk, ahol még nem találtuk ki azt, hogy hogyan lehet a politikát megszeledíteni, a politikai konfliktusokat normális módon kezelni.
Érdekes, amit mondasz, arra számítottam, hogy azt mondod, hogy a mozgalmak, online vagy offline mozgalmak szabályozása az jogilag nem annyira átlátható és biztosított, mint a pártoké, és tulajdonképpen amit mi mozgalmoknak látunk, azok a politikai kontrollt megkerülő mobilizációs technikáknak a különböző eszközei. Ezek nem valós mozgalmak, nem mindig van mögöttük tömeg, ez egy ilyen szimulakrum, egy látvány, amivel elhitetjük azt, hogy politikai döntések születnek, és politikai aktorok szólalnak meg.
Ez is igaz, és hát ugye kialakul egy olyan verziója a politikának, ahol a szórakoztatás és a figyelem lekötés az összekeveredik a politikai érdekérvényesítéssel, vagy a politikai vitával. És abban is igazad van, hogy ezek a mozgalmak, ezeknek egy nagy része nem mozgalom a szónak a szokásos értelmében. Sok esetben csak egyszerűen ilyen tömegek, akik ráugranak valamilyen ügyre, és nincsen semmiféle belső struktúrájuk, de hát pontosan erről van szó, hogy azok az eszközök, amikkel ezeket a politikai megnyilvánulásokat artikulálni lehetne, ezek szűntek meg. Egy demokratikus politikában van egy pár bürokrácia, amelyik ugye szabályozza azt, hogy ki kerül a nyilvánosságba, szabályozza, hogy ki kap pénzt ahhoz, hogy kampányt tudjon folytatni, és legyen pénz arra, hogy cédulákat tudjon nyomtatni, és embereket tudjon fölvenni. De most ez a hatalom a pártok kezéből kicsúszott. Ma mindenki megjelenhet a nyilvánosságban, és a pénzek is úgy folynak, hogy ezek nem feltétlenül mennek a párt elit kezén keresztül. Úgyhogy legalábbis itt Amerikában, de én úgy látom, hogy az Európában is így van. Tehát én úgy látom, hogy Európában is egy hatalmas válságban van a pártrendszer minden országban, és hogy nincsen igazi alternatíva kitalálva arra, hogy most akkor hogyan folytatódjon tovább a politika.
Mindenki azt várja az amerikai választásoktól, hogy valamilyen módon mégiscsak egy nyugalmi pontra érkezünk, vagy valami valamilyen korábbi éveknél nyugodtabb időszak jön. Tónatas Ákos szociológus volt a vendégünk ma. Nem nyugtattál meg, a következő két hónapban biztos nem lesz megnyugvás, de hát ha hosszabb távú folyamatok ennek kedveznek. Te már szavaztál levélben, vagy...
Én nekem már kitöltöttem a szavazatomat, de még nem vittem el a szavazóhelyre, de le fogok szavazni egy-két napon belül. Azt hiszem, most már több mint 10 millióan szavaztak, és hát az a helyzet, hogy nálunk Kaliforniában ez a szavazás nem egy egyszerű, mert ugye nem csak elnökre szavazunk, és nem csak szenátorra most nem szavazunk, hanem alsóházi képviselőre szavazunk, de emellett még van egy olyan több mint egy tucatnyi népszavazási ügy is, ahol végig kell nézni pontosan, hogy miről van szó. Plusz van egy csomó ilyen obskurus szavazás is, a helyi bírók, meg különböző ilyen kisebb posztok betöltéséről. Úgyhogy én körbe egy olyan 3-4 órát töltöttem a feleségemmel azzal, hogy pontosan kitaláljam, hogy ezt hogyan töltsem ki ezt a ezt nagyon hosszú, ez egy nagy-nagy lepedőnyi szavazó. Úgyhogy...
Egy nagyon felelős állampolgárt hallottunk most. Jó példa ez, Romániában is önkormányzati választások után, parlamenti választások előtt vagyunk. Mindenki legyen nagyon felelős állam és világpolgár. Köszönöm szépen Rónatas Ákosnak, hogy San Diego-ból itt volt, és a Székelyföld hangja volt. Köszönöm.
Viszontlátásra, köszönöm, hogy itt lehettem.